Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy november 14-ig meghosszabbítsa a háborús veszélyhelyzetet, áll Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes módosító javaslatában. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus és humanitárius válság, valamint azok magyarországi, különösen menekültügyi, gazdasági és energetikai hatásai továbbra is fennállnak. Halász János fideszes országgyűlési képviselő benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenni, hogy az állam határozott időre felfüggessze a többes állampolgárok magyar állampolgárságát, ha annak fennállása Magyarország közrendjére vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. A felfüggesztés időtartama legfeljebb 10 év lehet, ezzel kapcsolatban bárki bejelentést tehet, de az eljárásnak kizárólag hivatalból van helye. Új 190 kilométer hosszú kőolajvezeték épülhet Magyarország és Szerbia között 130 milliárd forintos értékben, évi 4,5 millió tonna kapacitással, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban, miután a szerb energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter közlése szerint a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, így a beruházás 2028-ra le is zárulhat. Elmondása szerint az energiabiztonság nagyon fontos, de nem mindegyik ország megbízható tranzitország, és néhányan csúnyán megbuktak azon a teszten, amit szolidaritásnak hívnak. 2 Győr-Moson-Sopron vármegyei szarvasmarha telepen igazolta a ragadó száj és körönfájás vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. 3500 szarvasmarhát érint a kór. A Darnózseli és Dunakiléti településeken található állományokban előbb azonosították a klasszikus tüneteket, majd a fertőzöttséget a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A helyi hatósági szakemberek megkezdték a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állatok leülésén kívül nincs más lehetőség a védekezésre, különben az egész magyar mezőgazdaság leállás tönkre megy, fejtette ki az Inforádióban nyilatkozó Gönczi Gábor. A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke döbbenten tapasztalta, hogy a közösségi médiában ilyen rövid idő alatt milyen hihetetlen mennyiségű és töménységű konspirációs teória, összeesküvés elmélet, félinformációkon alapuló, de az alapján csak kijelentő módban kommunikáló megjegyzés van, ráadásul összekeverik a magyarországi és a szlovákiai védekezési módot. A Demján Sándor program 1410 milliárd forinttal támogatja a hazai kis- és középvállalkozók termelékenységének növelését és méretugrását, ismertette Szabados Sihárd. A szakállamtitkár arról beszélt, ennek részeként a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja a program keretében 9 milliárd forintnyi támogatására rendelkezésre. A pályázatra eddig 4300 vállalkozás nyújtott be igényt, amelyből már 1500 projekt támogatói döntéssel zárult. Reményeink szerint 2025 a magyarság erősödésének, áttörésének éve lesz, egyebek mellett a 1,5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett erősödő Kárpát-medence program révén, mondta el a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Nagy Szalontán Arany János szülőház előtt. Nacsa Lőrinc közölte, a pályázattal külhoni szervezetek működését, fejlesztéseit, eszközbeszerzéseit, valamint rendezvényeik megvalósítását támogatják. 2926 kizárólag elektromos hajtású jármű kapott zöld rendszámot márciusban, a korábbi rekord 2124 volt, most arra meghaladta a 77 ezeres darabszámot a hazai zöld flotta, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. A látványos felfutáshoz a vállalati e-autó programban nyújtott támogatás is hozzájárult. Jól működik az országosan egységes orvosi ügyeleti rendszer, eddig több mint 1.417.000 beteg kapott ügyeleti ellátást, közölt az Országos Mentőszolgálat az MT-vel. A 1830-as ügyeleti telefonszámon rövid a várakozási idő, a hívásfogadók a betegek panaszai, tünetei alapján választják ki a számára legmegfelelőbb megoldást. A rendszert 2023. februárjától fokozatosan vezették be. Idén is meghirdette a családbarát munkahelyek kialakítását támogató pályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkársága. A 200 millió forint keretösszegű pályázatra olyan mikro, kis és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint költségvetési és egyházi szervezetek pályázhatnak, amelyek hozzájárulnak a családi életértékét felismerő munkáltatói szemléletmód erősítéséhez, valamint a munka és a családi élet közötti egyensúly segítségéhez. A pályázók legfeljebb 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek április 30-áig. Elkezdődött a bárányhús népszerűsítő húsvéti kampány. Az agrárpiacért felelős helyettes államtitkár szeretné az ünnepen túl is ösztönözni a fogyasztást. Ez éves átlagban fejenként mindössze 20 deka, annak ellenére, hogy a jó és bárányhús a magyar konyha hagyományos alapanyaga, ismertette Tarpataki Tamás. Végül az időjárásról. Előbb majd csökken, aztán újra erősen megnövekedhet a felhőzet. Általában nem hullik csapadék, legfeljebb elvétve lehet zápor. Sokfelé újra megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban egy jogi témával foglalkozunk. Dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélget arról, mit is jelent a csalás. Tartsanak velünk!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és itt a stúdióban Hegedűs Ákos bíró urat. Bíró ura, mai témát egy kicsit onnan indítanánk, hogy szeret-e bűvészkedni? Így megkérdezem elsőként.
Nagyon szeretnék, de borzasztóan rossz a készügyességem, és minden bűvésztrükköt elrontok.
És emlékezette arra, amikor volt Rodolfo mester, hogy mi volt az első mondata, amikor a gyerekeket mindig elámított, örömet okozott nekik?
Rémlik még, de pontosan nem tudnám idézni, de valami olyasmi volt, hogy vigyázat, csalok?
Igen, pontosan. És hogy egy kicsit most a témát bevezetve, hiszen a csalásról lesz szó. És hogyha ugye megnézzük a ember teremtését követően, már ugye legelőször is ugye egy csalásról olvashatunk, és hogy ezek a csalások hogy vannak jelen az életünkben. És ugye szokták mondani, hogy honnan tudjuk megkülönböztetni az igaz gyémántot a hamistól. Hát úgy, hogy tudjuk, hogy milyen az igaz. Hogy kell kinézni az igaznak, hogy kell csillogni. És hogyha tudjuk, hogy milyen az igaz, milyen az igaz tanítás, mi az, amit nekünk követni kell, akkor nagyon fel vagyunk vértezve a hamisságok ellen. Viszont nem lehet elégszer arról beszélni, hogy nyilván ezek a értékes gyémántok, ezek a tanítások, tudások, hogy fel tudjuk őket ismerni, és ezeket pedig tudjuk követni. Hát ezért beszélünk mi most erről, hogy egy kicsit felvilágosítsuk a hallgatókat is, hogy hogyan tudjanak különbséget tenni, és hogy a megtévesztés ellen fel tudjanak ők is vérteződni.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, azért is, mert lehet, hogy én magam sem tudtam volna ennyire pontosan összefoglalni, hogy miért is foglalkozunk állandóan a csalással. Talán azért, mert hogy folyton megpróbáljuk megkülönböztetni az igazat a hamistól. És bármennyire is úgy tűnik a világunkban, hogy dolgokra pecsétet raknak, márkajelzést, dolgokról kimondják azt, hogy ezek fontosak, mellé állnak fontos emberek, de valójában azokat az értékeket megtalálni, amik igazak, és amelyeket tovább kell vinnünk, azokat ugyanolyan nehéz a mai napig megtalálni. És gondolhatunk akkor Salamon királyra, aki azért kért bölcsességet, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Miért volt erre szüksége? Hát ez egy örök kérdés. Ez valóban a Teremtés könyvébe az első történetek között olvashatunk arról, hogy volt a kígyó, aki ravaszabb volt minden állatnál. És nagyon érdekes a kígyónak a mentalitása, ahogyan az emberpárhoz közelít. Kiválasztja az egyiket, soha nem úgy támad egy csaló, hogy egy nagy közösséget megcéloz, és akkor hagyja, hogy az emberek beszéljenek és kommunikáljanak egymással. A csaló mindig megpróbálja megtalálni az egyiket, esetleg a gyengébbet, de mindenképpen kiválaszt egy szemét, akit elkezd befolyásolni, mert tudja, hogy rajta keresztül el tud jutni a többiekhez. És megint csak nagyon érdekes az a mentalitás, ahogyan ezt a csalást végrehajtja. Mert hogy kérdez. Biztos mindenki emlékszik arra, amikor azt mondták, hogy akkora hazug az illető, hogy még ha kérdez, akkor is hazudik. Na, a kígyó pont ilyen volt. Nem állított valamit, nem megpróbált rábeszélni valamire, hanem egy kérdést tett föl, hogy valóban igaz, hogy a kerte egyetlen fájáról sem szabad enni? Hát rögtön elkezd berzenkedni az igazság tudata Évának, hogy nem arról van szó, hogy egyik fáról sem mehetünk, csak meg van határozva, hogy ott az az egy, arról nem lehet. Ő maga kezd el gondolkodni azon, hogy igen, ott van az az egy, de hát azról miért is, hogy elülteti a kételynek a csíráját. És akkor, amikor manapság egyébként csalás áldozatává válunk, akkor ugyanezeket a folyamatokat figyelhetjük meg. És mondhatnánk, hogy ezek a klasszikus olyan típusú csalások, amikor találkozunk egy törzsölt, gonosz, megtévesztő alakkal, aki rá tud beszélni minket mindenre. De érdekes, hogy a mai világban a csalások már egészen máshova helyeződtek át. Mégpedig az online térre és a digitális világra. Viszont ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a régi csalásoknál. És ugyanazok a megtévesztő fordulatok vannak, hogy gyakran nem is a csaló az, aki igazán kezdeményezi a folyamatot, hanem mi vagyunk azok, akik keressük a csalókat. Szinte azért, mert hogy azt keressük, hogy hol lehet olcsóbban hozzájutni valamilyen termékhez. Azt nézzük, hogy hol kapunk valamilyen extra ajánlatot, amit senki más nem kaphat, és mi mégis meg tudjuk azt szerezni. És belecsúszunk azokba a hálókba, amiket mások kitesznek elénk.
Tehát gyakorlatilag megtévesztéssel akarnak bennünket rávenni, és pontosan a vágyainkat próbálják egy illúziót kelteni azzal, hogy hát igen, ha ezt megteszük, akkor pontosan az a vágyunk fog kielégülni, amire vágyik az ember. És ugye, hogy a vágyaink mennyire meg tudnak ebben téveszteni, és egyből rá tudunk mindehhez csatlakozni.
Valóban, mert hiszen a paradicsomban ott volt rengeteg fa, rengeteg gyümölcs, és mindegyik kívánatos volt. Miért érdekelte volna az első emberpárt pont az a fa? Ahhoz föl kellett arra hívni a figyelmet, arra rá kellett vezetni őket. És vannak olyan vágyaink, amelyek sokszor nem is annyira tudatosulnak, csak elhintik bennünk ezeket a dolgokat. Azért változott talán nagyot a világ, és azt lehet látni a bírósági ügyek kapcsán is, hogy régen, hogyha történt egy káresemény, egy csalás, és azt akár büntetőeljárás keretében, akár egy polgári ügyben tárgyaltuk, akkor nehézséget okozott előkeríteni az illetőt. Mert hogy eltűnt, elszökött, elmenekült. És ezzel mindig küzdködtek az emberek, hogy mi van akkor, hogyha a csaló menekülés, és nem lehet megtalálni, és elbújdosott valahova. A mai világunk olyan, hogy szinte bárkit meg lehet találni. De valami egészen más dolog is történt, mégpedig az, hogy már a csalókkal nem találkozunk személyesen, hanem sokszor egyszerűen csak egy honlappal, egy okos eszközzel, egy hirdetéssel, egy linkkel kerülünk kapcsolatba. És aztán csak azt tapasztaljuk, hogy az a pénz, amiről nem is tudunk, hogy hol van, csak néha, amikor kivesszük a bankautomatából, azt már nem tudjuk kivenni.
Thank you.
És a csalásnál az a büntető jogi kategória. Akkor bíró úr pedig ugye polgári peres bíró. Hol van ennek a határa? Vagy hogy lehet ezt szétválasztani?
Nagyon jó a kérdés, mert hogy lehet tapasztalni azt általában az állampolgároknál, hogy nem tudják, hogy mi a különbség a büntető és a polgári jog között. A csalás akkor, amikor valaki jogtalan haszonszerzés véget más tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, ezzel csalást követel. És ez egy bűncselekmény, ennek van egy értékhatára, ez 50 000 forint. Ha kevesebb értékre követi el valaki, akkor is úgymond kriminális cselekményt követel, de egy enyhébb kriminális cselekményt, amelyet a szabálysértés szankcionál. Ehhez képest, hogyha 50 000 forintot meghaladó a kárösszeg, akkor már a büntetőjog fog foglalkozni vele. De a büntető eljárásnak a célja elsősorban az elkövetőnek a megbüntetése, nem pedig az, hogy helyreállítsa a megváltozott vagyoni kérdéseket. Ott az anyagi reparáció, az, hogy visszakapjuk a pénzünket, az nem mindig sikerül. Azért, mert nem ez a célja az eljárásnak, a büntetésre koncentrál. Nagyon sokat változott egyébként az igazságszolgáltatás, a büntető igazságszolgáltatás is. Vannak olyan kifejezéseket, amelyeket használunk mostanában, mint restoratív igazságszolgáltatás, azt mondjuk, hogy helyreállító igazságszolgáltatás. Hogy minden próbáljon leginkább olyan helyzetbe kerülni, mint mielőtt megsértették volna a jogunkat. És ezeket például a közvetítői eljárás az, ami a leginkább tudja szolgálni. Ezért van az, hogy nem csak polgári ügyekben, hanem büntető eljárások során is ugyanúgy van lehetőség közvetítői eljárás igénybevételére. Tehát a büntető eljárás célja az elkövetőnek a megbüntetése. Azok az ügyek, amelyek polgári bíróként hozzám kerülnek, vagy polgári bírákhoz kerülnek, azok pedig arról szólnak, hogy a bekövetkezett kárt hogyan lehet visszaszerezni. Hogy hogyan lehet visszaszerezni azt a pénzt. Ezek már a kártérítés szabályai szerint működnek. Ugyanis, aki másnak jogellenesen kárt okoz, az köteles ezt megtéríteni. Kivéve, hogyha úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. Ez a jogszabály szöveg. És nyilvánvaló, hogy egy bűncselekmény elkövetése esetében valaki nem úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. És nyilvánvaló az is, hogy akkor kárt okozott, tehát a kártérítési elemek megvalósulnak. A nehézséget a mai világban éppen az okozza, hogy nem mindig lehet megtalálni ezeket az embereket. Volt egy olyan érdekes ügy, amivel foglalkoztam, ahol az történt, hogy valaki például szerette volna feltölteni a feltöltőkártyás telefonját. És fellépett egy internetes oldalra, beírta gyorsan a keresőmotorba azt a szolgáltatót, akinél volt a kártyája, kidobott egy oldalt, ott kértek tőle adatokat, ezeket szépen beírta, a kártyás fizetéshez beírta a kártyájának az adatait, majd aztán azt tapasztalta, hogy valami mégsem sikerült, nem sikerült feltöltenie a kártyáját. Valami hiba üzenetet is kapott vissza. Eltelt néhány nap, és egyszer csak azt vette észre, hogy a kártyájáról több 100 000 forint hiányzik. Kapott értesítést róla, kapott egy üzenetet, hogy levontak tőle több 100 000 forintot. Természetesen egyből letiltotta a kártyáját, és próbált valamit tenni, azért, hogy nehogy további károsodása legyen. De addigra már több 100 000 forintja eltűnt. És ez egy olyan eset, ami bárkivel megeshet. Tehát nem függ attól, hogy nekünk sok pénzünk van, vagy kevés pénzünk. Van, akik éveken keresztül spórolják a pénzüket, és vigyáznak rá, és bíznak benne, hogy egy bankban van a pénzük, és akkor biztonságban van, de arra nem gondolnak, hogy ők maguk is a mai világban már könnyen hozzáférhetnek a pénzükhöz elektronikus úton, azért, hogy tudjanak velük a pénzükkel foglalkozni. Tudják azt kamatoztatni, befektetni, fizetni. Viszont ez, hogy könnyen tudjuk ezeket a dolgokat használni, ez azt is eredményezi, hogy akik ezzel vissza akarnak élni, azok is könnyebben juthatnak hozzá, ha mi elővigyázatlanok vagyunk. A konkrét esetnél egyébként érdekes volt, hogy az illető még büntető feljelentést is tett, azért, hogy a nyomozó hatóság utána járjon. De kiderült, hogy valahol, Indiában fizettek egy kártyával, és Indiában egy üzletben kártyával fizettek, és így tűnt el az a több százezer forint. Megdöbbentő. Hogyan lehet ezt az egészet kivitelezni? Hogyan lehet ezt megoldani, vagy hogyan lehet egyáltalán ez ellen védekezni? Általában ezen gondolkodom én is, és mások is ezt kérdezik tőlem. Akkor, amikor már visszafejti az ember az eseményeket, akkor el fog jönni arra, hogy az első hiba az talán az volt, amikor egy kártya feltöltésnél egyszerűen csak a keresőmotort használtuk. Mert hogy a keresőmotor az általában valóban a legrelevánsabb, a legjobb találatot fogja kihozni első helyen. De hát ezt azért lehet befolyásolni. Vagyis, ha valaki csaló, akkor megpróbálja az első helyre betenni az áll hamis oldalt. Mert hogy az is nyilvánvaló, hogy nem egy igazi oldalon próbálta feltölteni a telefonkártyáját, hanem egy hamis oldalon. Valaki készített egy oldalt, amiben pontosan lemásolta a szolgáltatónak az oldalát, és minden nagyon hasonló volt. Ez számtalanszor fordul elő. Nálunk is rengetegszer vannak hasonló ügyek. Lehet tapasztalni azt, hogy onnan tudom csak meg, hogy hamis az oldal, hogyha elkezdek azért itt-ott kattingatni, mert például nem lesz rajta kapcsolat, nem lesznek rajta szabályzatok, bizonyos funkciók nem elérhetőek, és akkor egyből tudom, hogy ó, ez egy klónozott oldal, ez egy hamis oldal, de hát ki szokott ennyit kattingatni? Általában nem. Akkor mi az, amit mégis meg tudunk tenni? Például az, hogy megnézzük, hogy milyen hosszú az a cím, amit kidobott, az a HTTP cím. Mert általában a szolgáltatók, és különösen a nagy szolgáltatók képesek arra, hogy megvegyék a rövid és megfelelő címeket, amelyekben nincsenek nagyon extra karakterek. Akkor már elkezdhetünk gyanakodni, hogyha hirtelen azt tapasztaljuk, hogy nagyon hosszú az a felső cím ott a címsorban, és ráadásul teli van mindenfajta karakterekkel, mert az arra utal, hogy hát ez nem egy eredeti oldal. Általában mondjuk úgy, hogy a szolgáltatók meg tudják venni azt, hogy könnyen megjegyezhető legyen a címük. Ne pedig olyan, amiben nagyon sok karaktert kell beütni, különösen ne valami extra karaktereket.
Akkor megint csak oda jutunk, hogy ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni a valódi és a hamis között, tudni kell, hogy hogyan néz ki a valódi, tehát kell nekünk tudás. Mert hogyha van tudásunk, akkor nyilván ezeket fel tudjuk ismerni. Viszont annyi információ halmaz, meg annyi információ cunami, ahogyan szokták a fiatalok mondani, ömlik ránk, rengeteg információ is, hogy ezekből szeretnénk a legjobbat kiválasztani. Hát akkor mi legyen az iránytű, ami segíthet hozzá?
Nagyon nehéz, mert hiszen, ahogyan említette, ott vannak a vágyaink, hogy szeretnénk mindannyian elérni minél több dolgot, szeretnénk szép ruhákat, jó technikai eszközöket, szeretnénk mindezt nagyon olcsón, szeretnénk nagyon finom parfümöt venni, aminek tökéletes az illata, és lehetőleg azért ne kerüljön 1-2 ezer forintnál többe, pláne, hogyha látjuk, hogy ott van 100 oldal, ahol meg lehet venni 1-2 ezer forintért is. Ezek azok, amikor a vágyaink elkezdik felülírni a józan eszünket. Mert hiszen azt gondoljuk, hogy csak lehet, hát biztos, hát másnak is bejött. Én vagyok az az ügyetlen, akinek nem fog sikerülni az, hogy hozzájussak a legjobb ajánlathoz. És nagyon érdekes, hogy akkor, amikor a csalók például próbálkoznak, akkor ezek a megtévesztésnek a trükkjei, hogy nyomás alá helyeznek minket. Mégpedig olyan nyomás alá, hogy most kell gyorsan döntened, utolsó darab, nincsen több idő rá, most kell eldönteni, hogy azt megveszed-e azt az árut. Vagy volt olyan eset, ahol például a bank biztonsági szolgálat írt egy üzenetet, hogy támadás érte a számlaszámát, és ezért fontos, hogy adategyeztetést végezzünk, mert hogy amennyiben ezt elvégezzük, akkor a továbbiakban meg tudjuk védeni a te számlafiókodat. És egyből akkor, amikor a tegeződés például szerepelt az üzenetbe, akkor már hirtelen föl lehet kapni az embernek a fejét, hogy hát igen, a szolgáltatók azok nem szoktak ilyen nagyon bratyizósak lenni, pláne nem pénzügyek esetén. De itt is megvan az, hogy az ember egyből elkezd gondolkodni, hogy jaj, valamilyen támadás érte a fiókomat, és gyorsan kell valamit lépnem, és hirtelen megadom az adatokat. Van, amikor például ugyanezt telefonon hajtja végre például a csaló, és vannak olyan esetek, amikor éppen a meggyőzésnek az az eleme, hogy nem csak ő maga mondja el, hanem azt mondja, hogy átkapcsolok a szakértőhöz, aki elmondja, hogy hogyan tudják végrehajtani az ön számlája ellen például a támadást. Ezért fontos, hogy egy biztonságos számlára utaljuk a pénzt, kérjük, hogy az ehhez szükséges adatokat közölje. Nyilván megint csak azt tudom mondani, hogy egy szolgáltató soha nem fog minket felhívni, hogy telefonon közöljük az adatainkat. Miért nem fogja? Mert hiszen ő sem lehet biztos abban, hogy mi megfelelő adatokat fogunk közölni. Adatbiztonsági szempontból sose lehet tudni, hogy pontosan ki van a túloldalom. Nem így szokott történni. Tudhatjuk, hogy valamilyen susmus van.
feltehetjük azt a kérdést, hogy kinek hisznek az emberek. Hiszen most mondhatjuk azt, hogy a Teremtő is folyamatosan mondja, és azért láthatjuk a világ történéseiben is, hogy meg ahová ugye jutottunk, vagy haladunk, amerre haladunk, hogy nagyon nem hisznek az emberek, nem mindig annak hisznek, akinek kellene. És ugye mindig szokták mondani, hogy, és ez egy nagyon jó megfigyelés, hogyha nagyon sok ember bizonygatja az ő igazát, akkor honnan lehet megtudni, hogy kinek van igazsága, hiszen mindenki mondja, hogy neki van igaza. Bíró úr szerint honnan lehet megtudni, hogyha mindenki az igazát bizonygatja, és lehet, hogy mindenkinek van igaza valamennyire.
A tárgyalóteremben könnyű, vagy nem olyan nehéz, mert hogy alapvetően ezért találták ki a jogszabályokat, és azért mondjuk azt, hogy az igazságszolgáltatás az sokszor lekicsinylően mondják, hogy jogszolgáltatás, de alapvetően a jogszabályok adnak egy mércét, és ez a mércéhez igazítjuk a dolgokat. Akkor, amikor az életemben kell döntéseket hozni, akkor én nagyon nehezen tudok dönteni. És nagyon sokszor előfordult már velem az, hogy teljesen egyszerű dolgokban nehezen tudtam döntést hozni. Valahogy a tárgyalóteremben otthonosabban tudom ezt megtenni, vagy többet tanultam ezt, több technikát sajátított el ott az ember. De akkor, amikor választani kell, akkor nekem mindig a fákról szóló példabeszéd az, ami eszembe jut, hogy a gyümölcséről ismerszik meg a jó fa, mert hogy a tövisbokor az nem terem fügét, és nem terem szőlőt, de egy nagyon érdekes világ van valóban, mert hogy azt azért lehet tapasztalni, hogy nem mindig azokat az információkat kapjuk meg, amelyeket igazán szeretnénk, vagy amelyek igazak, hanem nagyon sok a hamis információ. Nagyon sok az álproféta. Talán ez is igaz. De igen, ilyen világban élünk, hogyha fölmegyünk egy internetes oldalra, lehet, hogy nincsen rajta egyetlen egy igaz kép sem. Sem a fényképek, mindent lehet módosítani, a hangot, az arcot, a beszédet. Valahogy a mai világban éppen az, amikor két ember találkozik, és elkezd egymással beszélni, és személyes kapcsolata van, az olyan szinten felértékelődött, annyival több lett, mint bármi, amit interneten vagy számítástechnikával el lehet érni. Éppen ezért. És csak gondoljunk bele abba, hogy akkor, amikor kimegyünk egy mezőre és szétnézünk magunk körül, vajon hány pixelt látunk, hány apró feldolgozott adatot, és azt mind mi dolgozzuk fel az agyunkkal. És ehhez képest ezt, hogyha vissza kellene adni digitális szinten, elképesztő mennyiségű dolog. Mindaz, amit a látásunkkal, a szaglásunkkal, az érzékelésünkkel, ezeket mind a Jóistentől kaptuk ajándékba, és nem is kell érte a legtöbbször fizetni. Néha azért, hogy az ember ki tudjon mozdulni otthonról, azért kell, de valójában ezek csodálatos dolgok. És akkor, amikor az igaz és a hamis dolgok megkülönböztetését a fákhoz és a gyümölcsükhöz hasonlítottam, akkor van egy nagyon-nagyon kedves történet a Bírák könyvében, amikor a fák királyt akarnak választani. Azt a történetet nagyon szeretem, mert nagyon sokszor tapasztaltam igaznak az életemben. Ez az, amikor elmennek a fák először a olajfához, és megkérdezik, hogy olajfa, lennél-e a királyunk? És azt mondja, hogy de hát ott van az olajam, és én szolgálom ezzel az embereket, és az áldozat bemutatásánál szükség van rá ahhoz, hogy felkenjenek valakit. Hát én nem tehetem meg, hogy közöttetek járjak, és én ott királykodjak, hát nekem feladatom van. Aztán mennek tovább, és elmennek a fügefához, és azt mondja a fügefa, hogy de hát édes gyümölcsömet, amivel örömet okozok másoknak, lecseréljem arra, hogy uralkodok, és másoknak utasításokat adok, de hát nekem feladatom van, én megédesítem az emberek életét, hát én nem tehetem ezt meg. És aztán elmennek a szőlőhöz, és a szőlő pedig azt mondja, hogy hát a borom, ami ajándék az embereknek, és vidámságot hoz az életükbe, azt lecseréljem arra, hogy én uralkodok, hát nem tehetem ezt meg. Végül elmennek a tüskebokorhoz, és a tüskebokor azt mondja, hogy jó, leszek a királyotok. Pihenjetek meg az árnyékomban, de ha nem teszitek, akkor Libanon cédrusai égessen el titeket a tűz. Érdekes, hogy Azok a hasznos fák, akik próbáltak segíteni, azok olyanok, hogy ők tudják a feladatukat, és úgy betöltik a feladatukat. Akik pedig csak másképpen állnak hozzá, azok inkább csak pusztulást okoznak maguk körül. És ez ugyanaz a példabeszéd, hogy a jó fát azt a jó gyümölcséről ismerjük meg. Azt is észre fogjuk venni szerintem az életünkben, hogy vannak olyan emberek, akik körül úgy alakulnak a dolgok, úgy szeretet van körülöttük. És ez különbözteti meg, azt gondolom, nagyon sok katolikus embernek az igazi csendben elvégzett munkáját, ami nincsen kirakva, nincsen hirdetve, hogy olyan szépen alakulnak körülötte a dolgok, és értékek keletkeznek körülötte.
Igen, ahogy mondhatjuk, hogy áldás van rajtuk, és hogy rendeltetésszerűen élik az életüket. És hogyha valóban így éljük a rendeltetésszerűen, éljük a mindennapjainkat, akkor csomó mindent fel tudunk ismerni. Ugye a negatív dolgokat, vagy amik meg akarnak bennünket téveszteni. És egy kicsit akkor visszakanyarodva, hogy szabad legyen a gazda, hogyha sok igazságot mondó ember van, hogy mindenkinek ő az igazsága, és nagyon akarják bizonygatni, akkor megfigyelték, hogy annak van az igazi igaza, tehát a teljes igaza, aki a legüldözöttebb. És hogyha megnézzük azt, hogy Jézusnál nem ugyanígy volt, hiszen ő semmi rosszat nem tett, ő büntelen volt, és az emberek előtt is jót tett, segített őket, gyógyított, tanított, és hogy hát kit akarnak leginkább elnémítani, azt, akinek igaza van. És hogy ezek is nagyon igazak lehetnek a megtévesztésnél, hiszen aki meg akar téveszteni, ahogyan mondta a bíró úr, nagyon rövid időt adnak nekünk, hogy tudjanak dönteni, nagyon befolyásoló erejük van, nagyon akarnak ránk hatni, időnyomást, majdnem már szinte kényszert ránk áldozni, ez az egyik formája, másik pedig nyilván, amikor a hiányérzetünket vagy a vágyainkra akarnak ráerősíteni. És hogy ezeknek az útvesztőiben milyen jó, hogyha van nekünk egy iránytűnk, a tudás, a hit, ami segíthet bennünket ebben a összegubancolódott értékrendválságban egy kicsit eligazodni. És van-e még ehhez egy olyan bibliai idézet, amit még hozott a bíró úr, még a fákon túl?
Az az igazság, hogy egy történet van, ami még ilyenkor mindig eszembe szokott jutni, és ez pedig az okos intézőnek a története, amit azért szeretnék elmondani, mert talán már többször hivatkoztam rá, de ez egy nagyon megfontolantó dolog, mert hogy a csalást azt mindig rossz dolognak tekintjük. De valójában egyébként nem mindig olyan rossz dolog a csalás. Még abba is lehet, még azt is lehet valahogy jól csinálni. És a okos intéző története az, amikor ugye a intézőt feljelentik, hogy eltékozolja az ura vagyonát. És elkezd gondolkodni, hogy hát, és ez annyira tipikus, és annyira az én életemre is igaz, hogy hát, kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Ezt nyugodtan kiírhatnám én is, mert sajnos kapálásba pedig apukám nagyon-nagyon készült, de próbálkozott, ő tanított, de nem voltam jó kapálásba. Na, az intéző is így van vele, hogy kapálni nem tudok, koldulni szégyellek, mit tegyek. És oda hívja az urának az adósait. Mindenki előveszi az adós levelét, és mindenkivel kevesebbet irat rá. Lényegében mit csinál? Egy csalást követel. Mégpedig az urával szemben. Korábban eltékozolta a vagyonát, most ugyanazt teszi, de most tudatosan. Miért? Azért, mert készül rá, hogy majd ezek a személyek, akiknek ő segített, majd neki is segíteni fognak. Egy cél érdekében feláldoz bizonyos dolgokat. És Jézus biztos, hogy nem a csalást dicsérte meg ebben a történetben, hanem azt, hogy a világ fiai, azok néha nagyon okosan tudnak a céljuk érdekében tenni. És hogy nekünk is ugyanilyen okosnak kell lenni a céljaink érdekében. Ahhoz, hogy eljussunk az üdvösségre, az ahhoz okosnak kell néha lenni. Ahhoz néha csalafintának kell lenni. És ez a csalafintaság, ez soha nem másoknak a megkárosítására kell, hogy szolgáljon, hanem arra, hogy mi minél közelebb kerülhessünk az örök élethez.
Köszönöm szépen, bíró úr, kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Te épp fizettél, mikor a pénztárhoz oda léptem.
Nyár a Margit hídnál, te taxit hívtál, én meg a Szeprán gyalogoltam.
Te vagy az a másfele utazó, aki mindig másfelé indul, mint én.
Te máshol kisett épp le a nagy esélyt, és fel se fogod még.
Ez nem az a hely.
A végső menedék. Ősz, mély álmot szűz, otthon megbújsz, sose látok, ki odakint jár.
Várva az alagútnál.
Te vagy az a másfele utazó, aki mindig másfelé indul, mint én.
Fura jelet vársz egyre valahol, nincsen aki szól.
Ez nem az a hely.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Imák a Szentekhez címmel Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Elég sokszor elhangzik a kérdés, hogyan van az a katolikus egyházban, hogy a Szent Háromság egy Istenen kívül, vagy a Szent Háromság személyeihez való imákon kívül a szentekhez is imádkozunk. A Boldogságos Szűz Máriához, Szent Józsefhez és a többi szentekhez. A szenteket ugyanúgy imádjuk, mint Istent, és itt rögtön ki kell jelentenünk, hogy nem, egyedül Istent szabad imádni, Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. A szenteket azért tiszteljük, mert Isten megdicsült bennük, mert Jézus Krisztus tanítását valóra váltották, mert ők példát adnak nekünk arra, hogy hogy lehetünk a Szentlélek templomai. És így a dicsőséges Szent Háromság már el is hangzott. Barsi Balázs atyától idézek. Mi, akik beleszülettünk a katolikus egyházba, szinte olyan természetességgel fordulunk bajainkban a szentekhez, mint szüleinkhez, testvéreinkhez vagy barátainkhoz. Protestáns testvéreink ezzel szemben azt tartják, tehát evangélikusok, reformátusok, baptisták, és még sorolhatjuk, hogy nincs szükség a szentek közbejárására, mert egyetlen közvetítő van Isten és az emberek között, Jézus Krisztus. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, megjegyzem, egyetlen a közvetítő, de ne tévesszük össze a közvetítőt a közben járóval. Tisztelt rádióhallgatók, úgy vélem, nincs olyan ember talán egyetlen egy sem, aki római katolikus templomban járva legalább egyetlen szent szobrával ne találkozott volna. És ki ez a szent? Páduai Szent Antal. És komolyra fordítva a szót, ennek az az oka, mert ez a az egyébként mindössze 36 évet élt ferences szerzetes, a szegényeknek, a társadalom peremére kerülteknek, az elesetteknek is nagy pártfogója volt, és Szent Antal kenyerére, ez nagyon sokszor ki is van írva, gyűjtünk, vagyis adakozhatnak a hívek a Szent Antal szobor alatt elhelyezett ládába vagy fiókba bedobhatják adományukat azért, hogy valóban a szegény, rászoruló, elesett embereken tudjunk segíteni, vagy a társadalmi igazságtalanságokat tudjuk enyhíteni, bajba jutott embereknek tudjunk segítséget nyújtani. A Szent Antal persely tehát nagyon fontos, de természetesen nem szűkíthetjük le Szent Antal szerepét, ő egy nagyon kiemelkedő, az alapító Szent Ferenc által is magasan elismert ferences személy volt. Így hangzik az egyik ima hozzá. Szent Antal, hű pártfogója mindazoknak, akik téged szeretnek és tisztelnek. Te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmat helyezek. mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok veszélyen, szerencsésen átvergődni alig remélhetek, te hozzád fordulok, és kérem segítségedet, hogy biztosan megnyeressem Isten kegyelmét, és védelmed alatt minden rossztól, de főképp minden bűntől egész életemben megmeneküljek. Megújítom a szeretetnek azt a kötelékét, amely eddig is hozzád fűzött, s a mindenható Isten szín előtt szent őrző angyalom jelenlétében ünnepélyesen mindenkorra védőszentemmé és pártfogómmá választalak. Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magam szolgálatodra, amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, hallják a tisztelt rádióhallgatók és kedves testvérek? Tehát a szentek közbejárása nem ellenkezik Isten szeretetével, sőt, erősíti azt, mert bennük is Isten szeretete jutott diadalra. Isten a szőlőtő, a szentek a szőlővesszők, akik bőséges gyümölcsöt, bőséges szőlőt termettek, és nekünk is ilyen termő szőlővesszővé kell válnunk. Így láthatjuk Isten imádásának és a szentek tiszteletének szoros, szerves és egymással egyáltalán nem szemben álló kapcsolatát. Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magam szolgálatodra, és ígérem, hogy egész életemben iparkodom kedvedbe járni, és tiszteletedet imámmal és a te szent példát követésével előmozdítani. Még folytatódik ez az imádság, elég hosszú, de ez alapján rá találhatunk majd, tisztelt rádióhallgató, kedves testvéreim. Szent Antal segítségét valóban különböző helyzetekben sokszor szokták kérni. Például egészen egyszerű dolgot mondok, valamit nem találunk, kulcsot, a lakáskulcsot, kocsi kulcsot, pénzt, iratainkat, nagyon sok embertől, és bizony sokszor kevésbé hívőktől, vagy nem hívőktől is hallottam már, hogy ekkor valahogy eszükbe jutott Szent Antal, és azt mondták, Szent Antal, kérlek, segíts, hogy ezt megtaláljam. Hát ha nem, nekem végem van. És bizony arról számolt be mindenki, kivétel nélkül, hogy egy idő után a keresett dolog meglett. Itt azonban nagyon fontos, hogy ez alkalom arra, hogy elmondjuk, milyen jó, hogy erről tetszett most beszélni, milyen jó, hogy ezt elmondtad, de azt tudjad, hogy nem Szent Antal tette a csodát, nem Szent Antal vezetett, hanem Szent Antal által az Isten ajándékozott meg téged azzal a bizonyos kulcssal, vagy pénzzel, vagy személyi irattal.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.